Az Index bemutatja Stage Darling Podcast. A közvélekedés szerint a zenei szakma egy férfias szakma, a zeneipar bármely területén is dolgozzon valaki, sok esetben kemény munkával, éjszakázással jár, és nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Emiatt a zeneiparban férfiak dolgoznak, de vannak kivételek. A Stage Darling Podcast sorozatban szeretnénk a zenei területről, legyen az énekes, fesztiválszervező, fénytechnikus, 10 nőt egy-egy mély interjúval bemutatni, munkájának szépségeiről, nehézségeiről beszélgetni velük. Mai vendégem Major Eszter, az egyik legfoglalkoztatottabb dalszövegíró Magyarországon, több tucat művésznek, zenekarnak alkotott, többek között a Hooligansnek, Takács Nikolásznak, Tóth Gabinak, Csobot Adélnak, Wolf Katinak, Zsédának és Szekeres Adriennek, Artisius Díjas dalszövegíró. Szia Eszter, nagyon köszönöm, hogy itt vagy. Hát azt szerintem elárulhatjuk, hogy mi azért elég régóta ismerjük egymást, mondhatni barátnők vagyunk, úgyhogy ez most nekem egy rendhagyó beszélgetés lesz ilyen szempontból, de alapvetően a dalszövegírásra hegyez nem ki azért az egészet, és nem arra, hogy mi újság veled, meg milyen az anyaság, stb. Tehát, hogy most már léteznek dalszövegíró képzések, viszont annak idején, amikor te kezdtél el ezzel foglalkozni, akkor szerintem ez még nem volt tanulható. Te hogyan vágtál ebbe bele?
Én is gondolkodtam azon, hogy milyen jó lett volna iskolába járni előtte, ahol mondjuk lehetőséget is biztosítanak utána, hogy az ember kipróbálja magát, de tényleg nem volt ilyen, úgyhogy egyáltalán nem is tudtam, hogy ez a szakma létezik. Tehát, hogy én visszagondolok arra, én mindig azt gondoltam, hogy maguknak írják az énekesek és az előadók a dalszövegeket. Valahol azért tudtam, hogy van egy Horváth Attila és egy Dusán, de valahogy mégis azt gondoltam, hogy aki énekli, vagy aki ott zenél a zenekarban, az írja a szöveget. És Szekeres Adrián jó barátnőm, és mikor az Unisex lemez készült, akkor kiderült, hogy szövegírók írják a dalokra a sorokat, és amikor ott voltam a stúdióban, és valami ott nem jött ki, mobiltelefon meg nem volt, akkor úgy automatikusan kijavítottam, és mondtam, hogy ezt így vagy úgy föl lehetne énekelni, tehát hogy hogyan jön ki jobban a dallamra az a szöveg, és akkor úgy olyan ügyeletes szövegjavítóvá választottak engem, majd adtak egy dalt, amit elvállaltam, és akkor úgy megpecsételődött akkor az én sorsom.
De te előtte nem is sejtetted azt, hogy neked ehhez van affinitása, tehát nem úgy volt. Azt hittem, hogy tudod, az lesz a történet, hogy gyerekkoromban verseket írtam.
Ez igaz, mondjuk, hogy írtam verseket. Na, hát akkor jó, azért... de hát azok nem dalszövegek, tehát, hogy sokan küldenek egyébként nekem verseket, hogy akkor nézzem meg, hogy jó-e dalszövegnek, és akkor mindig kérdezem, hogy ezt dallamra írták-e. Mert nyilván a versnek is vannak formai, sőt, hát nagyon kötött formai szabályai, de hát azért az ember inkább szabad verseket ír, figyel, hogy a végén rím legyen. Tehát nem jambusokban írunk gyerekkorunkban. Tehát, hogy igazából írtam én sok verset, aztán Imre Flóra költőnő volt a nyelvtantanárnőm a gimnáziumban, és ő már adott olyan feladatot, hogy mondjuk Adi stílusában, vagy Kosztolányi stílusában verset írni, sőt olyat is, hogy antik verslábakra írjunk verseket, és akkor ugye le kellett rajzolni hosszú, rövid, rövid, hosszú, disztihon, meg szaffói strófa, meg a többi, és akkor én azt nagyon élveztem, hogy a gondolataimat formába lehet önteni. Tehát így találkoztam a dalszövegírással, és így is nyúltam hozzá az első dalszövegekhez, hogy leírtam a ritmusát.
Aha, tehát még az iskolai tanulmányaidból.
Igen, és akkor arra írtam rá. Most később most már nem ez a metódus, hanem hallgatom, és akkor régen még megtanultam, most meghallgatom, és emlékszem rá, hogy a zenei memória az úgy fejlődik, és akkor meghallgatok egy demót, és benn marad a fejemben. Meghallgatom mondjuk lefekvés előtt, és akkor az éjszaka dolgozik. Régen meg kellett tanulnom a dalokat. Ez olyan, mint hogy egy színész egyre könnyebben tanulja meg a szerepeket. Nyilván nem az eljátszását, hanem a szöveget magát. Tehát, hogy valahogy úgy nyúlsz már hozzá, vagy úgy hallgatod, hogy tényleg beengeded magadba. És akkor ugye ott zongorával kaptam meg egyébként az első dalt, és akkor ott leírtam a ritmus képletét, és úgy írtam rá. Most már inkább úgy, hogy már megvan hangszerelve a dal, és az énekes a demót úgy énekli fel, mondjuk angol halandzsával, hogy úgy már leessen.
Érezd a ritmusát. De azért van olyan, nem? Amikor részedre jön ki valami szöveg úgy, hogy nem teljesen mondjuk a ritmusra illeszkedik, és akkor végül viszont annyira ütős az a szöveg, hogy hozzád igazítanak valamit a zenében, vagy olyan soha nincsen?
Hát itt önérzettel találkozik általában, és azt kell tudni nagyjából, hogy mi az, ami, főleg mondjuk a refrén, hogy mi az, ami amihez tényleg ragaszkodik a zeneszerző. Én tényleg azt érzem, hogy alázatosan kell hozzáállni. Hogyha ezt ő úgy találta ki, akkor én nem mondhatom azt, hogy ez a szöveg annyival jobb, hogy volt már olyan, mondjuk egy tá helyett egy titit lehet írni. Vagy ha nagyon sűrűnek érzem, akkor egy titi helyett egy tá. De tényleg figyelek arra, hogy ráírjam, és ez az, amiben a legtöbbet lehet szerintem fejlődni, hogy van egy elképzelésed, hogy miről szóljon majd a szöveg, és ugye van a dalnak az adott ritmikája, hangulata. Sok minden határozza egyébként meg azt, hogy hova milyen szót lehet betenni. Tehát a zenének is, ugye, hogy ott most nem az, hogy miről szól, hanem hogy mély vagy magas magánhangzó. Nagyon-nagyon-nagyon sok szabálya van ennek, amit nyilván az ember fel is tud sorolni, de valójában már ugye magadévá tetted, és ezt ugye én nem az iskolában tanultam, hanem ezek tapasztalatok. És nagyon nagy tapasztalat az is, amikor ugye hallgatunk más dalokat, esetleg járt nálad a demója, és akkor tudod, hogy milyen szöveg született rá, és akkor hú, hogy nem is gondoltam, hogy mennyivel jobb, hogyha ez egy rövid magánhangzóval kezdődik az a szó, mert hát úgyis megnyomjuk, most minek oda hosszú attól, csak az egész úgy. Na mindegy, sokat küszködtem én ezzel életemben. Ki gondol az ember valamit, hogy miről szóljon, és egyszerűen el kell térni attól, és végül egy kicsit, vagy nagyon másfajta szöveg jön ki, ami végül kijön a dalra. És ebben fejlődtem én is, és szerintem ebben lehet a legtöbbet fejlődni szövegíróként, hogy az idea, amit elképzelsz, hogy miről szóljon a dal, a végén az is legyen. Mert hogy egyszerűen már olyan szavak jutnak eszedbe, ami már ráhajlik arra a szövegre. De ez mondjuk olyan 15 év után jön el.
Ja, hogy akkor megmaradjon az eredeti terv. Igen. Azt hittem, hogy abba kell fejlődni, hogy el tud engedni.
Nem.
Pont, hogy meg tud tartani.
Igen. Tehát az, hogy kitalálom, hogy miről szól, és mire a végén leírom. Én tudom, hogy az ott van mögötte, de valójában már nem is pont arról szól, mert azok a szavak nem azt adták, azt a végeredményt.
Szóval nem irányíthatnak téged a szavak, meg a ritmusok, meg a rímek, hanem neked kell valahogy az eredeti gondolatot domináltatni ezen az egész dolgon.
Igen, mint egy puzzle, úgy kell összerakni, hogy végül is minden egyben legyen, de nagyon-nagyon fontos az, hogy nekem, én akkor vagyok elégedett, persze az, hogy ritmikailag kijöjjön, az alap, hogyha azt tudom leírni, amit elképzelek az elején. Annyi szabadságot szoktam magamnak adni, a refrénnel kezdem, az ott nagyon fontos, valahonnan úgy megérkezik a bemondás, és akkor megvan a refrén, és akkor úgy képzelem el, hogy az van középen, az ott a lényeg, és akkor oda jutunk el a versszakokkal. Azt a szabadságot megadom, hogy fogalmam nincs, hogy jutunk el a refrénig, azt úgy érzésből.
Az a legjobb rész, azt képzem, de ezekre még rá fogunk térni, van sok ilyen kérdésem, csak akkor még a kezdeteknél arra vagyok kíváncsi, hogy akkor te nem is ennek készültél? Tehát volt affinitásod a versíráshoz, a zenét azt nagyon szeretted, vagy az...
Nagyon szerettem, kórusban énekeltem, általánosban nagyon szerettem a zenét, gimnáziumban a koncerteket, tehát
bulisztam.
Igen, bulisztam, és később pedig zenészekkel randiztam.
Ja, tehát akkor ez volt a gyenge pontod. Valahogy... A férjed is zenész, úgyhogy akkor ez megmaradt. Igen.
Hát ez így alakult, tehát végül is igazából az ember, hogyha egy-egy barátot szerez a pop szakmában, mármint, hogy vagy van mondjuk, mint nekem az Adrián, akkor úgy valahogy meg egyébként a gimnáziumi osztálytársaim közül is zenéltek, meg volt zenekaruk, tehát hogy ez egyszerűen egy nem, én ebben a közegben érzem otthon magam, persze, de ettől még nem gondoltam, hogy szövegíró leszek, de például, hogyha ha mindent leírunk, hogy Major Eszter kikkel találkozott, hol született, mit csinált, és egy egyenlőségére akkor
abból ez
igen,
jön ki.
Ez jön ki, igen.
De amúgy mi akartál lenni? Tehát volt
orvos.
Biztos orvos? Hát igen, az elég más szakma.
Annyiban próbáltam nyilván hasonlóságot, vagy párhuzamot találni, tehát végülis az orvosságból lettem a Pető Intézetben konduktor, és akkor mi a hasonlóság egy konduktor meg egy szövegíró között? Az, hogy valami fajta szolgálat mind a kettő, hogyha úgy nézzük, tehát, hogy ugye én vagy egy alázat, vagy nem is tudom, meg hogy emberekkel foglalkozás, meg hogy a háttérből segíteni, hát ugye a konduktor irányítani a dolgokat, és akkor úgy valahogy valami ilyesmire jöttem erre.
Engem a dalszövegírásban nagyon-nagyon sok minden foglalkoztat, meg szerintem a hallgatókat is. Egyáltalán az eleje, hogy milyen állapot kell ahhoz, hogy dalszöveget tudjál írni. Tehát a dalszövegíráshoz azt képzelem, hogy bárhol nem lehet, mindenkinek nyilván megvan a maga mániája, hogy hol jó neki, valaki lehet, hogy a zajos buszon tud, de az is lehet, hogy valaki meg ki kell vonuljon az erdőbe is, a zenben. Senki nem szól hozzá 3 napig.
Nekem rituáléim voltak nagyon sokáig, például az, hogy pár napig nem hallgatom meg a dalt, és akkor már annyira vágyok rá, hogy halljam, hogy akkor egy teljesen másfajta hozzáállással tudom meghallgatni. Aztán galériás kis lakásban laktam, mindig felmentem a galériára, ott volt a számítógépem, oda készítettem magamnak különféle dolgokat, akkor még azt gondoltam, hogy csak dohány füstben lehet dalszöveget írni, a karádis hangulatban, aztán már nem dohányoztam, és akkor szépen ezeket az elképzelt körítéseket úgy elengedtem, mert volt olyan, hogy valahol sétáltam, és eszembe jutott, ami egyébként sétálva nagyon jó, összerendeződik az embernek az agya, és belül hallgatni, vagy a telefonon hallgatni a dalt, és akkor szépen lassan így minden így leomlott róla, és most bárhol, ez egy kicsit furcsán hangzik, de tényleg bárhol, tehát tőlem lehetnek körülöttem a gyerekek, a játszótéren, bárhol, hogyha én nekem akkor elhatározom, hogy ezt most meg akarom csinálni, nem az, hogy egyszer csak úgy rám vágódik az ihlet, hanem ugye hát felkészülök, elképzelem, kitalálom, stb. Nagyon fontos az, hogy tudjam, hogy hova akarok eljutni, és akkor utána egyszerűen biztos, hogy ez is már a sok évnek a tapasztalata, de hogy nem, tényleg nem kell rágörcsölni arra, hogy akkor milyen körülményeket teremtsek meg, hanem egyszerűen jön. És akkor
tehát akkor egy döntésből is tud születni alkotás, mert ugye szerintem egy laikus azt képzeli, hogy ehhez kell valamilyen nagyon ihletett állapot, és ez így nincsen akármikor, ezt nem is te irányítod, de ezek szerint akkor te úgy döntesz, hogy te neked most lesz ihleted, nyilván egy jó előkészület már van mögötte, vagy átgondolás, akkor te erre már képes
igen,
vagy.
Igen, meg
és a gyerekek mondjuk nem zavarnak meg ebben? Tehát mondjuk tényleg mondtad, hogy játszótéren, vagy valamilyen helyen döntesz úgy, az egy megfelelő környezet erre?
Hát nagyon sok választási lehetőségem most nincs. Valamiért azt érzem, hogy amikor a zsivajból kivonom magam, akkor ez egy olyan érdekes állapot, hogy eleve meg tudom magam körül szüntetni. Attól én még működök, meg csinálom a dolgokat, oda jönnek, adok enni, adok inni. Csak nem tudom, ezt élvezem, olyan furcsa, hogy ezt meg tudom csinálni.
Ez nagyon jó egyébként.
Igen, igen. És akkor most ebben lelem az alkotásnak az örömét, de tényleg volt olyan, hogy lementem a Dunapartra, leültem, és akkor ott volt olyan, amit röplabdaedzésen írtam, és akkor leruhantam a pályáról leírni mindenki.
De mi így, várjál, egyben? Tehát így egyben úgy kihányod a dalszöveget magadból egy edzés közepén? És akkor utána abból élsz meg évekig, mert ugye benne van a pakliba, hogyha a Bonai sláger lesz, akkor te egy edzés közepén megírt szövegből utána csomó ideig meg is élhetsz.
Igen. Nagyon hamar jönnek a sorok, aztán van, hogy egy sorral napokig, de mondjuk akkor jönnek hamar a sorok, hogyha nagyon-nagyon tiszta azt, hogy mit szeretnék leírni. Tehát, hogy lehet, hogy még végig se gondolom pontosan, csak amikor meghallgatom a dalt, én tudom, hogy én mit szeretnék hozzátenni a szöveggel, és nagyon sokszor persze kell kutató munka, mondjuk egy sanzont ír az ember, vagy egy filmhez írsz, vagy egy lemezen már meglévő dalokhoz írsz. Tehát, hogy az előkutatás az nagyon-nagyon fontos, de ha ráhangolódok az előadóra, meg tudom, hogy mit szeretnék, még lehet, hogy nem is öntöm szavakba, nem tudom, tudom és érzem, akkor utána nagyon gyorsan jön, és pont amit mondtam, hogy nem kell ráhajlítani már, meg ráerőltetni, mert hát úgy jön, de hát minden gyakorlás.
De ebben már van rutinat, persze. Mi volt a legextrémebb helyszín, emlékszel, ahol írtad a szöveget?
Hú, hát az egyik, amire nagyon emlékszem, hogy egy gondolán voltam Velencében, és akkor dúdoltam magamban egy Hooligans dalt, Crying in the Rain, így énekelte föl Dandó Zoli, hogy I'm crying in the rain, és ebből lett az, hogy menj küzdj az álmodért, például ez olyan jó volt.
De jó.
Igen, és alig vártam, hogy visszaérjünk, mert akkor nem volt okos telefonom, hogy visszaérjünk a szállásra, és ráhallgassam, de hát biztos voltam benne, hogy kijön, de az a megnyugvás, hogy igen, kijön, tök jó, és akkor már tudtam, hogy minden rendben lesz.
Hogyan néz ki
de
a menet?
Villamoson is írtam már, igen, sok helyen. Mondjad.
Mondhatsz még.
Hát most legutóbb csináltuk ezt a 37 szerzős Artist Use dalt, és ott például az volt, hogy a játszótéren voltam, amikor Müller Péter Sziámi felhívott, és bedúdolta nekem. Na hát ez a halálom, hogy bedúdolják, és meg kell mondanom, hogy akkor az mi legyen. Ez valahogy nekem, vagy valaki elzongoráz, és most mondd meg. Én egyedül szeretek, tehát ez nagyon fontos.
Szerintem ez egy intim dolog, abszolút megértelek. Igen,
igen. És akkor mondtam, hogy majd mindjárt visszajön, és 7 perc múlva visszahívtam, hogy akkor ez lesz a sor. Szóval, hogy ilyenek.
Amúgy nagyon-nagyon sok dalnak témája ugye a szerelem, tehát azért ez a legközkedvetebb téma volt van és lesz szerintem örökre. Igen. Azt képzelem, hogy amikor szerelmes dalt írsz, az ihletet akár egy saját magánéletedben, akár éppen történő intim pillanat adja meg. Arra akarok egyébként kiukadni, hogy volt olyan, hogy bármilyen intimebb helyzetben azt mondtad, hogy ájjájjájj, mindjárt folytatjuk, de erről most beugrott valami.
Nem, ilyenkor megvárom, amíg vége van az intim helyzetnek, és akkor megpróbálom.
Alig várod.
Mondjuk így. De egyébként, ha elfelejtem, akkor azt már megbeszéltem magam, hogy amit elfelejtek, az nem volt fontos. Tehát, hogy volt ilyen, hogy felébredtem, valami olyan jót kitaláltam, de nem jut eszembe, és ezen borzasztóan be lehet feszülni, úgyhogy ami nem jut eszembe, az nem volt fontos, oda jön majd jobb. Tehát ezt muszáj volt elfogadni, és egyébként pedig én egyre kevesebb ilyen szerelemről szóló dalt írok, nem is találnak meg annyira vele. Régen én ilyen romantikus szerző voltam, tehát hogyha valakinek romantikus dala volt, akkor engem kerestek. Igen. Most azt mondják, hogy akkor keresnek, amikor szeretnék, hogy valami ilyen klasszikusabb, de érdekesen megfogalmazott intellektuális szöveget szeretnének, úgyhogy azt érzem, hogy nagyon jó helyre tettek engem be az előadók.
Emlékszel arra, hogy mi volt az első komolyabb sikered?
Rögtön az első lemezzel.
Egyből lemez?
Igen, mert amikor az Adriennéknek az első unisex lemezre írtam egy dalt, akkor utána arra már rögtön 4-et írtam, és abból a Száguldj velem rögtön ment a rádióban, és az Útszeresből rögtön videoklip lett, és rá egy évre a VIP-nak a Keresem a lányt. Tehát, hogy igazából nekem az első munkám már sikeres volt.
És aztán hogyan élted meg akkor? Mert ez neked ez egy nagy fordulat, tehát nem az volt, hogy te erre évek óta készülsz és beteljesedett, hanem az egész így.
Ezzel nem is, igen, nem lehet ezzel élni. Tehát megcsináltam az államvizsgámat, azt tudtam, hogy nem szeretnék a Pető intézetben maradni, de nem tudtam, hogy mihez kezdjek. És az államvizsgámra tanulás közben jött az első felkérés. És akkor utána még mindig nem tudtam, hogy mihez kezdjek, tehát azért én elkezdtem tanítani, meg természetgyógyászatot tanulni, de mindig voltak dalszövegek, és akkor egyszer csak azt éreztem, hogy már valójában ebből élek, meg hogy egyre több megrendelésem van, de nyilván elbíztam magam az elején. És aztán kellettek olyan dalok, amit mondjuk nem fogadtak el tőlem szöveget, és más írta meg, és hallani a rádióban, és akkor elképzelni azt, hogy min kéne változtatni, miben kéne fejlődni ahhoz, hogy engem ne utasítsanak vissza. Mert ugye az elején minden annyira simán ment.
Ja, hát akkor igen, onnan lehet nagyot esni, és azt hogy éled meg egyébként az ilyen jellegű kudarcokat?
Tudom, hogy fáj, bár egyre kevesebb van szerencsére, tehát nagyon fontos az is, hogy mit vállal az ember. Tehát olyat elvállalni, amiből eleve kudarc lesz, az magammal kiszúrás. Fáj, de nem fáj sokáig, mert mindig jön valami, ami tovább visz. Voltak nagy elvállások, és hát nagyon, tényleg nagyon fájt, de aztán rájöttem, hogy eltelt 7 év, mindenki megújul, nem biztos, hogy tudunk együtt haladni, tehát nem kötünk mi itt szerződéseket, hogy örökre együtt dolgozunk.
Mit gondolsz arról a jelenségről, amit úgy hívnak, hogy versenyeztetés? Tehát ezt úgy kell elképzelni, ugye, hogy írnak dalszerzők, vagy akár zenekar, előadó bárki egy dalt, ugye az megkapja a dalszövegíró, és akkor felkérik, ugye, hogy írjon rá szöveget, és akkor többször előfordult már ilyen eset, hogy valójában több dalszövegírót, akár 2-3-4-et is felkérnek, hogy írjon rá a dalszöveget, aztán majd az lesz, aki a legjobbat írta. Nekem az a véleményem, hogy ez nem túl korrekt, tehát, hogy...
Főleg úgy, hogy nem is tudnak általában erről.
Nem tudnak egymásról.
Mondjuk én, nekem volt olyan, hogy mondták, hogy több mindenkinek adják, én akkor azt köszönöm, nem kérem, mert én gyerekként sem, ez a társas játék dolog, hogy ha nyerek, sajnálom a többieket, ha vesztek, akkor meg magamat, tehát én nem szeretem a versenyhelyzeteket, mindig csapatban is sportoltam, tehát ott együtt csináljuk, együtt nyerünk, együtt hajtunk, vagy együtt veszítünk. Képzeld, de nekem szerencsém volt, mert ezekből a helyzetekből, és én nem is tudtam, hogy versenyeztetve vagyok, általában az enyémeket választották ki. És utólag jöttem rá arra, hogy voltam megversenyeztetve, ha tudtam volna, nem vállalom el. És onnan tudtam, mert egyszer késtem egy szöveggel, és kibukott, hogy valaki már elkészült hamarabb. Igen. Akiről nem is tudtam, hogy ugyancsak ír, és az enyémet választották végül, és egyszer egy másik helyzetben is kibukott egy ilyen, hogy megírtam a dalt, de az extra rész még nem volt kész, és valaki mástól választottak extra részt, és összerakták a dalt. És én nem értettem, és utána felhívott a másik szerző, hogy ő is megírta az egészet, de én erről nem tudtam, és én tudatosan kerülöm azokat a szerzőket, akik tudom, hogy ezt csinálják.
De mit gondolsz, ez miért rossz dolog? Tehát mármint, hogy én nekem is annyi van erről egy véleményem, csak egy dalszerző szemszögéből.
Én azt gondolom, hogy a bizalom az teljes mértékben eltűnik ezekben a helyzetekben, mert szerintem minden dalnak van dalszövegíró gazdája. Ezt tudom, hogy egy kicsit ilyen idealista hozzáállás, de én azt gondolom, hogy ha azt én kaptam meg, akkor ez az én feladatom. Nekem a munkám a bizalmi részen tud elcsúszni. Hogyha nem érzem azt, hogy teljes bizalmat kapok az előadótól és a dalszerzőtől, akkor én azt érzem, hogy nekem ott nincs helyem, mint hogy egy kapcsolatban sincs. Tehát ha valamiért nem tudom én kijavítani azt, ami nem tetszik, és aztán megbeszéljük, és odaadják másnak, azt el tudom fogadni, mint hogy azt is el tudom fogadni, hogyha valakinek nem sikerült, és odaadják nekem, bár nem értem akkor, miért nem rám gondoltak először, de én mindig azt mondom, hogy akkor vállalom el, hogyha megmondják annak a másiknak, hogy az övét biztosan nem fogják használni. De én nem kerülök általában ilyen helyzetekbe, mert szerintem valószínűleg hangot is adtam neki utána, bár erre nem emlékszem, mert azért vannak az embernek ilyen furcsább időszakai, és szerintem pont akkor találtak meg ilyen munkák. Én azt szeretem, hogyha tudom, hogy velem szeretnének dolgozni, és mást nem tesznek ki annak, vagy engem sem tesznek ki annak, hogy most tényleg, hogy akkor most ki ír jobb szöveget? Mitől jobb? Ki dönti el?
Hát igen, ez nem matematika.
Hogy van ez? Szubjektív. Jobban kijön, vagy kevésbé jön ki, de jobban illik az előadóhoz. Hát pont az a lényeg, hogy jöjjön ki ilyen az előadóhoz, ilyen a dalhoz. Ez szerintem egy bizalmi helyzetben lehet megalkotni.
Mi egyáltalán egy ilyen dalszövegírásnak a menete? Tehát az szerintem most már világosra vált mindenkinek, hogy megkeres téged egy előadó, vagy egy zeneszerző, hogy itt van egy dal, erre kellene szöveg. Idáig ez világos. Eközött és aközött, hogy elkezdesz írni szöveget, van egy izgalmas rész még. Azt elmeséled?
Ami bennem zajlik, vagy ugye a...
Hát úgy egyáltalán benned is, meg hogy azt képzelem, hogy olyankor nem tudom, összeültök, tehát nem az van, hogy nem tudom, így teljesen szabadon eresztenek, hogy amit csak képzelsz, vagy lehet, hogy van ilyen is, de van, amikor gondolom, van valami konkrétabb elképzelése akár az előadónak, hogy miről szeretné, hogy szóljon.
Az énekes szeretne egy dalt, és megkeres egy dalszerző, de olyan is, hogy a dalszerző megkeresi az énekest, hogy van egy dal, ami hozzáillik, és akkor ők ugye kitalálják azt, hogy mondjuk hozzám jönnek szövegírásra. Akkor én beszélek a dalszerzővel is, meg beszélek az énekessel is, és akkor megbeszéljük azt, hogy mit szeretnénk elérni mondjuk ezzel a dallal, kihez szeretnénk szólni, vagy milyen hangulata legyen. Én nem hallgatom meg velük, tehát az előbb menekülök, amit az előbb mondtam, én egyedül szeretem meghallgatni a dalt. Sokszor elég telefonon egyébként, tehát nem főleg most az utóbbi időszakban, vagy Zoom-on. És akkor én mindig meg szoktam kérdezni az előadót, hogy van-e valami most az életében, amiről ő nagyon szeretne beszélni, hogy van-e valami olyas valami, amit most szeretne átadni, meg hát nyilván meghallgatom a dalt, és akkor utána beszélünk róla. Sokszor rám bízzák, tehát tényleg sokszor van olyan, hogy hallgass meg, ami neked erről eszedbe jut, de nagyon sokszor olyan is van, hogy pontosan tudja, hogy miről szeretné énekelni, én ezt nagyon szeretem.
És ha nem tetszik a dal, arra tudsz írni szöveget? Vagy akkor ott azt te kifejezed, és akkor itt abba is marad az együttműködés.
Azok az elismert előadók, akikkel dolgozom, tudnak dalt választani. Szerintem már eleve, bár ebbe a részében nem folyok bele, eleve úgy kapják meg a dalt, hogy arról sokat konzultálnak a dalszerzővel. Hangszerelés szempontból, hangulat szempontból.
Azt állítod, hogy neked még nem volt olyan, hogy nem tetszik egy dal, és visszadobtad volna.
Én meg tudok szeretni.
Bármit.
Igen, tényleg sok mindent. Igen, meg tudok szeretni, de azért nagyon-nagyon rossz dalokat nem szoktam kapni.
Visszatérünk akkor, tehát akkor megbeszéld az előadóval, hogy történt-e valami, vagy van-e valami, ami most foglalkoztatja?
Igen, vagy egyszerűen meghallgatom a dalt, és akkor jön egy sugallat, és akkor mondjuk megbeszélem vele. Úgy nem szeretek, hogy akkor most az én életemben történt valami, és akkor azt megírom.
Soha nem viszed bele a saját?
Nem nagyon szoktam bele.
Ez egyébként nagyon nehéz, tehát az alkotásban nagyon nehéz nem belevinni, nem a saját dolgaidat, ami a te agyadban cikázik, vagy a te szívedet foglalkoztatja,
igen,
vagy nyomja.
Igen, volt már olyan egyébként, hogy valamit nagyon leszerettem volna tenni, és jött hozzá egy jó dal, és abba bele lehetett írni, de alapvetően nekem nem az a dolgom, hogy a saját érzéseimet tegyem bele a dalba.
Nem, te inkább egy picit ilyen pszichológus vagy. Úgy tűnik nekem ebből, hogy nagyon értened kell a másiknak az állapotát, a belső érzéseit és gondolatait.
Igen.
És azt meg kell tudnod jól fogalmazni.
Rá kell hangolódni, és meg kell fogalmazni, igen. De ez nagyon érdekes, amikor kialakul egy szöveg, és akkor hogy én ezt egyébként nem gondolom feltétlen, vagy nem gondoltam. Ez a Hooligansnél volt érdekes, amikor elkezdtem ilyen lázadóbb szövegeket írni, hogy ez, azt a részemet én ugyannyira nem ismertem. De a dalok olyanok voltak, meg ők is olyanok voltak, és akkor elképesztő jó érzés volt egy csomó mindent úgy kiírni magamból.
De akkor kicsit olyan is vagy, mint egy színész, nem? Hogy így úgy belehelyezkedsz.
Bele kell.
Ebbe az életérzésbe.
Bele kell.
Vagy azokban, érted, tényleg, hogyha a huligánsz és fiúk mellé odarakunk téged, azt úgy valahogy nem is látom magam előtt, hogy hogy lehet, hogy jött ez az egész össze. És mégis nagyon működik, hát velük dolgozottál az egyik legrégebb óta.
Igen.
Na és hogyan döntöd, hogy mennyit dolgozol? Én azt képzeltem, hogy az attól függ, hogy mennyien kérnek fel, és akkor olyan nehéz lehet nemet mondani.
Nagyon nehéz, nagyon nehéz.
De te ilyen évi 6 és 14 dalszöveg között szoktál írni a honlapod szerint.
Nem, sokkal többet szoktam írni.
Sokkal többet?
Csak nem szoktam mindent kirakni.
Aha.
Tehát, hogy ennél többet szoktam írni, havonta egyet biztosan, de van, amikor többet is, de hogy hát úgy van, hogy kevesebbet írok, mint amennyire felkérnek. Tehát nem vállalok el mindent. Mert tényleg azt gondolom, hogy akkor tud az ember nagyon bele mélyedni, ráhangolódni és megcsinálni, hogyha nem írja ki magát. Tehát én ismerek olyanokat, akik nagyon-nagyon sokat írtak, és aztán utána meg fulladoznak, hogy hol vagyok én, mert azért ez egy erőfeszítés valójában belebújni másnak a bőrébe, és azt megfogalmazni. Még akkor is, hogyha rövid idő alatt megvan a szöveg, azért az egy, mint hogyha egy gyereket valahogy így, tehát nem tudom, kiengedsz magadból valamit, amitől egyébként valahol el is kell tudni, nem tudatosan teljesen, de búcsúzni, az másé lesz, azt más viszi sikerre, mással azonosítják, tehát van ennek egy lelki plusz akár terhe is. Ha az ember mondjuk magának ír, bár én ugye a gyereklemezen verseket írok, és az zenésítik meg, az megint más, akkor lehet ontani, szerintem, de ebben a helyzetben én például nem vállalok el mindent.
És akkor van olyan, hogy nem is csinálsz mellette más, tehát akkor neked ez az életformát, hogy ebben a hónapban az a feladatom, hogy ennek az előadónak írjak egy nagyon jó szöveget, és akkor azt megírod. Egyébként, tehát ezek mennyire SOS-ek?
2 hetet szoktam mondani körülbelül, hogy akkor, de volt már olyan, amit 3 nap alatt meg kellett írni.
De akkor ez egy nagyon szabad életnek hangzik, hát, hogy ebből kiindulva én is dalszövegíró akarok lenni, és biztos mindenki. Hát ez tök király, kapsz egy zenét, akkor így van időd, mondjuk 2 hetet mondasz, napokig így ráhangolódsz, kicsit utána ugye félrerakod akár, vagy régen legalábbis így csináltad, hogy már így hiányozzon és vágyjál rá, és aztán így megírod a szöveget, ami egyébként jó esetben 1-2 nap alatt kijön belőled, de hát ugye mindig van 1-2 sor, ugye, amin utána még kell bibelődni, de akkor... De ez olyan chillnek hangzik az egész.
Hát, hogyha csak ezt csinálna az ember, akkor igen. De ugye van 2 gyerekem, elég nagy igényük van rám, nekem is rájuk. Ezen kívül verses köteteim jelennek meg, most saját lemezem, és én minden részében ott vagyok. Nem is tudnám úgy csinálni ezeket, hogy a borító, akkor a feléneklés.
De egyébként másik dalszövegeknél is? Tehát amikor írsz egy előadónak, te mindig ott vagy a feléneklésnél.
Igen, akkor is ott vagyok. Majdnem mindig ott vagyok a feléneklésnél.
Tehát akkor neked ez egy nagyon-nagyon fontos pontja, hogy
nagyon,
ez tényleg
hogy az úgy
is
legyen. Igen. Tehát tulajdonképpen az van, hogy csak ezt csinálnám. Egyébként ilyen is volt, amikor csak dalszöveget írtam, illetve ez sem igaz, mert akkor foglalkoztam még természetgyógyászattal is. Megjártam filozófia iskolába, megröplabdáztam, meg, tehát hogy feltöltöttem az életemet, és aztán utána, amikor abbahagytam a sportot, a versenyszerű sportot, akkor jöttek a gyerekek, és aztán viszonylag hamar utána a verses kötetek, aztán az 4 éve az első gyereklemez, most a második, már a nyomdába készítjük elő a következő verses kötetemet a Napraforgó kiadónál, tehát nagyon-nagyon sok minden van.
Tehát a gyerekeknek köszönhetően tértél vissza a versekhez?
Valahogy akkor tájt, igen.
Na most a Major Eszter és Barátai produkcióról beszélsz, erre rá akartam térni, de hát akkor rátérhetünk most. Igen. Mindenféleképpen akkor azt viszont meséld el az elejétől, tehát akkor megszülettek a gyerekek, elkezdtél verseket írni.
Kicsit hamarabb egyébként, mert a Misi 2 éves volt, amikor a Napraforgó kiadó felkért engem, hogy írjak gyerekverseket. Megírtam a verseket, és az volt a kérés, hogy párat zenésítsünk meg közülük, azért, hogyha elmegyünk könyvfesztiválokra, vagy a könyvhétre, akkor ott elő tudjuk adni. Tehát, hogyha már úgyis a zeneiparban dolgozom, akkor legyen ez. És akkor Dusi Gábor, pozsonyi magyar zeneszerző, megzenésített 3 vagy 4 dalt, amit elmentünk egy gitáros fiúval előadni ezekre a rendezvényekre. Annyira jók lettek a dalok, hogy kitalált kitaláltuk, hogy legyen egy lemez. Jó, de ki énekeljen a lemezen, és akkor kitaláltuk a kiadóval, és akkor már a Magneotonnal közösen, Napraforgó és Magneoton, hogy énekeljék azok ezeket, akikkel együtt dolgoztam, akiknek szöveget írtam, és hogy én is énekeljek egy dalt. Így lett az első lemez, Napraforgók címen, tavaszi és nyári dalokból, mert a kötetek az évszakokról szóltak. Aztán eltelt most egy csomó idő, közben megalakult a Major Eszter és Barátai zenekar, és akkor színpadra állítottuk ezeket a dalokat, és most pedig a következő 12 dal a téli és az őszi versekből pedig 11. Itt most több, mint 11 művész, mert az előzőn is több volt, mert ott a Kökény Attila a fiával énekelt, most pedig a nyári lányok is, és a Vastag tesók is énekelnek egy duettet, tehát akkor így már ugye még több, igen.
Igen, igen.
14 művész, és ezt csináltuk most meg. És abban a pillanatban, ahogy elküldtük gyártásba a lemezt, másnap már kaptam a kiadóból, hogy nézzem át a következő verses kötetemnek, hogy akkor jó lesz a borító terve. Tehát, hogy így nagyon-nagyon pörögnek a dolgok, egyébként azok erényekről fognak szólni.
Ú, de jó. Igen. Az nagyon jó
gyerekeknek,
téma.
Gyerekeknek, igen.
De figyelj, és a szereplésed, te hogy állsz? Mert azért te így a zeneiparban dolgozol, persze jó régóta, de azért ez egy háttérmunka. Most persze kim vagy a színpadon, amikor mondjuk átveszel egy Artistius díjat, teszem azt, de hogy alapvetően te nem a szereplés a te asztalod abban a munkakörben, amit csinálsz. De közben itt most azért te énekelsz is.
Igen, mert ez úgy alakult, hogy ugye elmentünk Bereznai Danival ezekre a rendezvényekre. Én beszéltem a gyerekekhez, ő meg gitározott és elénekelte a dalt. De azért egy kicsit úgy énekeltem vele, mert hülyén nézett ki, hogy én ott ülök. Amikor a színpadra vittük, akkor a saját dalomat, a Rügyet, azt énekeltem. Tehát azt álmomból, ha fölébresztenek, akkor is tudom, azt énekeltem, és közben a dalok között beszéltem a gyerekekhez, és aztán lementem a színpadról, és akkor a többiek Volkova Kriszt és Tar Dávid énekeltek. Egyébként még Winter Werber Csabi van a zenekarban, basszusgitározik, és a férjem dobol, Lázár Tibi. És akkor egyszer csak jött a Covid, és a Dávid elment külföldre dolgozni, és ott álltunk, hogy van koncertünk, és el kéne énekelni a dalokat. És akkor már körvonalazódott bennem, hogy el kéne egyébként is menni énekelni, mert hogy a stúdióban, amikor megmutatom, hogy legalább hangnemben tudjam megmutatni a dalt, ne csak úgy elmondjam, hogy ez úgy jön ki, hogy és akkor, de várjál, nem, jaj, jó, persze a dallam nem úgy van, azt ne is figyeljétek, csak a ritmikát, és akkor Magyar Hajnallal találkoztam egy stúdiófelvételen, egymásba szerettünk, és elvállal tanítványának, most már több mint másfél éve járok hozzá, és akkor mivel a Dávid külföldön volt, Kocsis Tibót elhívtuk a fellépésre, mert ő énekel a lemezen, eljött énekelni velünk, egy gitárost kellett hívnunk, és hát én is énekeltem. És akkor először azt mondta a hangmérnökünk, nem, akkor még nem jártam az első koncerten, még éppen hogy csak vagy, szóval nem is tudom, még nem nagyon ment akkor az éneklés, nagyon az elején voltam, és akkor mondta a hangmérnökünk, hogy nem biztos benne, hogy ezt erőltetni kell. És akkor kimaradt egy fél év, és én nekem mindig ezek a kritikák, ezek így nagyon úgy felszívom magam tőlük, és én éreztem, hogy én ezt meg tudom csinálni. És olyan gyorsan haladtunk a hajnala, hogy mikor a következő koncert volt, odajött a hangmérnök, és azt mondta, hogy Eszter, te milyen jókat énekeltél, mert kitaláltuk, hogy miket fogok vokálozni, megtanultam azokat, és ott ragadtam a színpadon.
És élvezed? Tehát jó ezen az oldalán is lenni a
igen,
dolognak?
Igen, egyszer az elején képzeld el, hogy mindig migrénes rohamot kaptam, mert nem találtam a helyemet a színpadon. Tehát az volt, hogy elmondtam ugye akkor még az összekötő szövegeket, beszélgettem a gyerekekkel, egyet énekeltem, de rosszul, tehát már ettől rosszul voltam. És hát ugye a kényszer nagy úr, hát ugye ott kellett maradnom a színpadon, tehát egy választásom volt, hogy én azt elfogadom, hogy nekem ott van helyem, mert én nem értettem ezt az egészet. Olyan gyorsan alakult minden ezzel a zenekarral, mindenki ezt akarta, mindenki támogatta, a kiadó, a férjem, a produkciós menedzser, mindenki erről beszélt, hogy ezt színpadra kell vinni. És akkor egyszer csak ott volt a zenekar.
Nem volt időd ezen eleget izgulni, azt hiszem, ez így megtörtént veled, és ott már a helyzet sokkolt téged egy picit,
igen,
valószínűleg.
Igen, és aztán azt éreztem, hogy nem tudjuk máshogy megoldani, ha én nem szedem össze magam, nem tanulok meg énekelni, és nem állok oda, és Dávid visszajött aztán, és mégis ott maradtam a színpadon, és nagyon élvezem.
Jaj, de jó. Igen. Ez milyen jó sztori, nem? Hogy így azért...
Az én életemben sok ilyen történet van.
Kiknek a dalszövegeit szereted? Mit szólsz úgy általában most a magyar zenei életben a dalszövegekhez?
Sokkal szabadabban írnak szöveget, és ez egyáltalán nem csak a pozitív értelemben mondom ezt, a szabadabban írnak szöveget a szövegírók, Mert viszont most eljutottunk oda, amit én gondoltam egyébként annak idején, hogy a zenekarok maguknak írnak sokszor, az énekesek maguknak írnak, és látok nagyon nagy fejlődéseket, hogy miket járnak be. Hogy az elején, amikor mondjuk elkezdett valaki egy zenekar frontembere szöveget írni, hogy írt, és 10 évre rá, hogy ír, azt gondolom, hogy muszáj elfogadni azt, hogy akik jönnek, remélem engem is elfogadtak, nem tudom, miket mondtak rólam akkor, muszáj elfogadni, hogy nem mehet minden úgy. Nagyon jó gondolatok, nagyon rossz ritmikával megfogalmazva, bár azt nem értem, hogyha a zenét is ők írják, akkor miért nem igazítják hozzá egy kicsit a ritmikát.
Ez
és
az nekik nagyobb a szabadságuk, igen.
Ezt nem értem.
De akkor ki az, akinek mondjuk azt gondolod a dalszövegéről, hogy fú, ez nagyon ütős, fú, ez nem tudom, meglepett. Tőle még akár én is tanulhatnék, vagy nem tudom, vagy nincs ilyen. Vágtál egy fejet,
nem csak így azon gondolkodtam, hogy lehet tanulni egymástól, persze, de hogy egyszer a Tariska Szabi mondta nekem, hogy ő azért nem nagyon hallgat zenét, más zenét, mert attól fél, utána ő is azt fogja megírni, hogy annyira tetszik neki, hogy akkor megírja.
És
hogy
te se hallgatsz annyira?
Én rádiót nem nagyon hallgatok, ami az éjjel-nappaliban, azt tudom, hogy nagy sláger, hogyha már amit másodszor hallok az éjjel-nappaliban, vagy a benzinkúton, tehát hozzám is eljutnak a nagy slágerek, és néha csodálkozom, hogy miért lett belőle, néha megértem, hogy miért. Ez az egymástól tanulás, ez olyan, hogyha valami nagyon tetszik más szövegében, akkor max bosszankodunk, hogy ezt miért nem én találtam ki. Uh-huh. De hogy amikor mondjuk azt kérik, hogy én írjak úgy, mint a Hujber Szabi, vagy őt, hogy ő írjon úgy, mint én, ezeket nem értem. Hát akkor írjon ő olyat, amilyet tud, meg én is.
De tudsz mondani egy ilyen fordulatot, amire mondjuk azt mondtad, hogy ezt miért nem én találtam ki, ez tök benne lehetett volna a fejemben?
Volt ilyen, úristen, mi is volt? Volt egyszer egy Wolf Kati dal, amit hallottam a rádióban, akkor pont nem beszéltünk a Katival, nem tudtam, hogy ki az, és hát majd megőrültem, azt is az éjjel-nappaliban hallottam, hogy ki írta ezt a csodálatos szöveget, ez a szabadnak lenni, és egyszerűen azt tudtam, hogy biztos férfi, de nem tudtam, hogy ki, és azt éreztem, hogy olyan gyönyörű sorok vannak benne. Nem az az alternatív irány, amire én hiába vágyakoznék, én olyat nem tudok csinálni. Egy-egy szót úgy igen, de hogy hát tőlem nem is azt várják, és akkor kiderült, hogy Dusán írta a szöveget neki. Hát egyszerűen el voltam ájulva tőle. Na ott azt mondtam, hogy de kár. De szokott ilyen lenni máskor is, most sajnos nem jut eszembe, amikor azt érzem, hogy fú, azért ez de jó lett volna kitalálni.
Jó, egyébként tök értem, ez jogos ez, amikor az ember nem azt mondja, hogy nem örülni tud a másik jó szövegének, hanem van benne egy ilyen, hogy ezt a gólt én is belőhettem volna.
Tudom, ez Kunderánál volt nálam először, amikor olvastam tőle a Léte elviselhetetlen könnyűségét, hogy ezt én is megírhattam volna, ezt a regényt. Hát, hogy hogy nyilván nem, mert nyilván nagybetűben nem, de hogy pont úgy írt a dolgokról, ahogy ezt én is gondolom, hogy ez fantasztikus volt, és néha van egy ilyen dalszöveg, de én azt látom, hogy nagyon különbözőek vagyunk, akik dalszöveget írunk. Én nem szeretem se a költészetben, se a dalszövegekben a csúnya szavakat, és
kiakasztanak? Tehát téged kiborít? Mert azért most már nagyon sok magyar dalban
nem, én
holmozzák egymásra a csúnya kifejezéseket.
Tőlem idegen. Tehát, hogy én akkor ezt elkapcsolnám, engem nem érdekel. És hogy a társadalom kritika az pedig olyan, hogy én nagyon örülök, hogy vannak olyanok, akik megfogalmazzák. Zárójelben mondom, főleg, hogyha olyan dolgokkal kapcsolatban, amit én is úgy gondolok, és mondjuk a hétköznapokban lehet, hogy beszélek róla, szerintem én nekem a pop az nem a társadalom kritikának a szó csöve. Én azt gondolom, hogy itt az univerzális emberi érzésekről, az elválásról, az elmúlásról, a találkozásokról, azokról kell írni, mivel fel tudjuk dolgozni a lelki életünket, és a politika, meg a társadalom kritika, az lehet ennek úgy a margóján, de az hozzám annyira nem jut el.
Mondtad, hogy nem szabad túlvállalni magadat, meg kellenek a szünetek, hiszen ez azért veszélyes, és ki lehet benne égni, ugye, hogy folyamatosan valakinek kicsit ugye a bőrébe belebújsz. Mi van akkor, amikor szimplán nem az van, hogy tudatos szünetet tartasz, hanem nincsen mondjuk ihleted? Tehát nem tudom elképzelni, mindig sikerül, és mindig jön. Mi van akkor, amikor kicsit van egy ilyen alkotói válság? Abból hogyan kecmeregsz ki?
Nekem kettő volt életemben, mind a kettő szorongáshoz köthető, és tényleg azt érzem, hogyha az ember nincs jól, akkor nem tud magában elmélyülni. És hát ahhoz, hogy szöveget írj, mélyre kell menni saját magadba, mert azért hiába mondom, hogy másnak a gondolatait élem meg, azonosulni azzal tudsz, amit vagy már megéltél, vagy nagyon át akarod élni, tehát az empátiádat veszed elő. És nekem két ilyen alkotói válságom volt, az egyikből nagyon nehezen kecmeregtem ki, és akkor nagyon keveset írtam, és az pont azzal volt párhuzamban, amikor már utasítottak vissza munkámat, tehát az nagyon rossz volt, onnan kellett fölállnom. A második...
Ugye, hogy a visszautasítás némította el téged egy picit?
Is, plusz nem voltam jól, tehát nyilván azért sem tudtam már eleve olyat írni, és az egy alkotói válság volt, és viszonylag hosszú ideig tartott, de aztán jött egy olyan zeneszerző, aki ebből egyszerűen kirántotta azzal, hogy csinálj, te tudod megcsinálni, úristen, megírtam egy lemezt, és egyszer csak már megint ment az egész. És a második, az mondjuk rá 7 évre volt, ott pedig már tudatosan figyeltem arra, hogy pont az alkotás az, ami kihúz a válságból. Tudom, ez furcsán hangzik, hogy mert ott nem igazából alkotói válságom volt, hanem azt éreztem, hogy nem érdekel, hagyjanak békén. Nem tudom beletenni ebbe magam. Gondolataim voltak a dalról, az meg pont egyébként érdekes, hogy összefüggött a versenyeztetős időszakkal. Tehát az ember, amikor szorong, amikor érzi, hogy valami nincsen rendben, nem csak amiatt szorongtam, magánéleti dolog miatt is, ott viszont nagyon figyeltem arra, hogy ha élni sincs kedvem, meg erőm, akkor is azokat a dolgokat, amiket kapok, azokat meg kell csinálni. Mondjuk egy ilyenből született a Nincs semmi másom. Tehát, hogy amikor annyira szét vagy esve, hogy pont az alkotás tart össze. Olyan viszont, hogy azt érezzem, hogy valamire nem tudok írni, nem nagyon volt. Most összehozott az élet egy olyan zeneszerzővel, akinél azt éreztem, hogy nem vagyunk egy hullámhosszon, viszont az előadó ragaszkodott hozzá, hogy mi legyünk a két szerző, és ott volt, hogy 2 hétig egy ilyen folyamatos rossz érzéssel küzdöttem, hogy kell ez nekem vagy sem, és akkor utána elképzeltem, hogy mitől lenne nekem jobb a kapcsolatom azzal a zeneszerzővel. Mit mondanék neki? És arról fogalmaztam meg dalt, mint hogyha én neki írnám. Nagyon érdekes dolog volt, mert ez volt az egyetlen, amiatt meg tudtam csinálni azt a munkát, és nem lett volna probléma visszaadnom, csak nem akartam kiszúrni az énekessel.
Na akkor mégis viszel bele azért néha ilyen személyes érzéseket ezek szerint.
Igen, mert azt éreztem, hogy ami miatt nekem az a zeneszerző olyan távoli, a köztünk levő távolságot egy olyan nézőpontbeli dolog okozza, ahogy az életre ránézünk, és arról írtam szöveget, hogy hogyan érdemes elnézni az életre, hogy úgy érdemes, hogy emlékszünk-e arra, hogy gyerekként mire vágytunk, és hogyha most ránézünk az életünkre, akkor mit szólna az a gyerek, akivé szerettünk volna válni. És azt éreztem, hogy ez egy olyan közös pont lehet, hogy nézzünk középre, oda, ahol mind a ketten még teljesen ártatlanul éltünk, és hogy ki hova jutott, és hogy most hogyan él. Szóval ez valahogy...
Ez nagyon szép.
Igen,
ez nagyon szép gondolat.
Nem beszéltem a zeneszerzővel, nem tudom, hogy mit gondolt, de remélem, hogy eljutott hozzá az üzenet.
Mi volt a legextrémebb kérés előadótól, vagy akár dalszerzőtől, hogy milyen típusú szöveget írj, vagy mi az, ami mindenképp legyen benne?
Hooligans most ez is, hogy Tóth Tibi azt kérte, hogy egy másnapos élményt írjak le például. Az éjjel túl lett a cím, amikor az ember tényleg másnap azt érzi, hogy ezt soha többet még egyszer. De hogy nagyon extrém nem volt, viszont olyan extrém helyzet meg volt, hogy valaki, akivel dolgoztam énekes, nem beszélt mondjuk a válásáról. Csak annyit mondta, hogy ilyen női erősítő, olyan csináljuk dalt szeretne, de azt éreztem, hogy nem olyat, hogy másszunk fel a legmagasabb hegyre, hanem tényleg ilyen lelki túlélés, és egy olyan szakítással kapcsolatos dolgot tettem bele, utána felhívott, hogy ő elmondta, hogy valójában éppen válik, és mondtam, hogy nem, de hogy nem is tudom, hogy hogyan ez úgy átjött.
Fú, de érdekes, de én úgy nagyon megnéznélek, hogy mi történik veled ebben a 2 hétben, amíg te ott így belehelyezkedsz. Nem mondott erre mondjuk valamint a férjed, hogy úgy, mintha kicsit más lennél? Mintha nem a régi volnál?
Hát szokott olyan lenni, hogy azt hiszik, hogy csak úgy nyomogatom a telefonomat, vagy hozzám szólnak, és úgy valahonnan így visszajövök, de hogy kérte, hogy szóljak, hogy most éppen dolgozom, mert akkor, nem, akkor kicsit jobban békén hagynak, de hogy kívülről ez nem látszik igazából. Tehát mondom, azt hiszik, hogy csak úgy, nem tudom, írogatok valamit.
Mert telefonodba írod a szövegeket.
Igen.
Nem ceruzapapír?
Nem. A telefonom, sőt, néha van, hogy fel is diktálom, csak olyan hülyeségeket ír a diktáló program, hogy attól félek, hogy elfelejtem közben, úgyhogy inkább, de egyébként van, hogy leírom ceruzával, gyorsan átírom a telefonba, mert ha gyorsan írok, a saját írásomat se tudom elolvasni. Tehát valami még rémlik utána, de aztán utána nem. Úgy a telefonba, úgyhogy szoktak kérni, hogy szóljak, mert akkor nem zavarnak közben. Van ilyen integetések vannak, hogy elkezdem, figyelj, és akkor így fölemelem a kezem, hogy most ne beszélj hozzám, és akkor tudja, hogy ez azt jelenti, hogy akkor most valamit nagyon le kell írnom.
És mind dolgozom most?
Most ugye befejeztük a gyereklemezt, és hát ugye mondtam, hogy, hogy befejeztem a verses kötetet is. Az is elindul a nyomdába. Azon kívül pedig csináltuk ezt az Artisziuszos dalt, ez a dal a miénk, és ebben úgy volt, hogy mindenki egy sort írt. És itt nyilván annyira sokan találkoztunk, hogy ebből szerintem nagyon jó kapcsolódások fognak kialakulni. Tehát én is már sejtem, hogy melyik zeneszerzővel fogok dolgozni. Egy fiatalabb korosztály volt egyébként zeneszerzőkből, de tudom, hogy ki az, akivel összekapcsolódtam, vagy ki énekelte az én soromat. Tehát én már látom, hogy ezekből milyen munkakapcsolatok fognak alakulni. Ezen kívül pedig Nyári Alizzal készítünk éppen egy dalt. Ő ugye duettben énekel a gyereklemezen is, de most külön csinálunk egy dalt, Norbi írta, és Kökény Attilával is dolgozunk éppen egy dalon. Éppen most jött ki egy közös dalunk, amit Patai Annával énekel, és azon kívül is most csinálunk egy másik dalt Attilával.
Ebben a dalszövegírásban egyébként a megélhetés, az ugye nagyon kiszámíthatatlan, nem? Ezt a részét te hogy éled meg?
Én nekem, amióta úgy tényleg ez lett a fő foglalkozásom, nagyon szépen kiszámíthatóan jöttek a pénzeim.
Tehát a jogdíjakról beszélsz most
igen,
főleg.
Igen, a jogdíjakról beszélünk. És hát nyilván most a koncertek lecsökkenése miatt a jogdíj is nagyon lecsökkent. Én tényleg nagyon, nagyon reménykedem abban, hogy ugye idén már voltak nyáron, és hogy akkor ez most, tehát megint vissza tudunk jutni.
Miért vagy hálás a szakmádnak végezetül?
Hogy tényleg meg tudom élni saját magamat, és hogy azt a fajta érzékenységet, ami egyébként a hétköznapokban néha teher, túlszaglás, túlhallás, túlérzés, tehát ami így velem jár együtt, azt be tudom csatornázni valahova, és hogy ez mindenkinek jó. Jó a zeneszerzőnek, jó az énekesnek, jó a hallgatónak, de hát nekem milyen jó, mert hogy egy szabad életem van, amiről beszéltünk, alkothatok, úgy mindent bele tudok tenni, amiben jó vagyok, amit tanultam, például az, hogy fejlődési lehetőség van benne, hogy nekem például az olvasás, az kötelesség, hogy ez milyen jó, hogy nekem kell olvasnom, nekem kell zenét hallgatnom. Tehát minden olyan, amit egyébként szeretek csinálni, az munkaköri kötelesség is. Tehát, hogy nagyon sok mindenért vagyok hálás, és hogy van az, hogy terveket is ad, tehát tudom, hogy még miket szeretnék csinálni. Tehát az, hogy most ugye verseket is írok, ebben is még nagyon sok minden van, amit szeretnék, a zenekarral kapcsolatban, és a dalszövegírással kapcsolatban is még sok tervem van. Tehát ez nem egy statikus dolog, hanem lehet fejlődni benne és terveket szőni.
Hát kíváncsian várjuk, hogy még ez hova fut ki. Lehet, hogy sikeresebb előadó leszel, még sikeresebb előadó leszel, mint a szövegíró. Minden esetre nagyon jó volt beszélgetni Eszter így is.
Köszönöm.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok.
Nagyon köszönöm.